Közös nevező, az Egon podcastje. Moderátor Herman Irén.
Mit köszönhettek a sportnak?
Szerintem rengeteg dolgot. Nem tudom, hogy lehetne felsorolni kapcsolatokat, kitartást, sikerélményt, kudarctűrő képességet, fejlődést. Mondjatok még.
Nekem a tartás szó maga. Tehát, hogy olyan érdekes, hogy ugye van a kitartás, de személy szerint én azt érzem, én teljesen, tehát hogyha tudatosan sportok és be van tényleg a napi szinten része az életemnek, egyszerűen más a tartásom, már nem fizikailag értem, hanem mint önbizalom ilyen értelemben, illetve még kiszakadás a munkából nekem egyértelműen, ami most lehet stresszlevezetés, vagy lehet akár agykikapcsolásnak is nevezni, de mindenképpen kiszakadás a munkából.
Igen, egy ilyen minőségi jénidő, az mindenképp. Monotónia tűrés, amit én még így megtanultam, olyan edzéseken, amikor, nem tudom, szakad az eső, és hideg van, és sok kilométer van hátra, és nincs kedvem hozzá.
Ez fejben nagyon erősít egyébként. Nekem is mondták a kerékpárnál, hogy mondom, hogy fúj a szél, de hogy megyek ki? Most menjek ki, mert most kell tolni.
Azért a legtöbbet szerintem, amikor nincs kedved, és mégis kimész, az úgy hozzáad az önbizalmathoz is, a teljesítményhez is.
Ez a legyőződő magadat típusú történet, tehát aki ezt komolyan csinálja, és tényleg készül valamire, és tudatosan, sporttudatos, hogy így mondjam, az minden egyes ilyen szituációban egyébként magát győzi le. Tehát aki rendszeresen fut, annak teljesen mindegy, hogy most 10 fok van, 15 fok van, vagy esik, ahol itt nincsenek kifogások. És szerintem ez egy oltári nagy erőt ad, mert azért az emberek nagy része nagyon szeret kifogásokat keresni, bármilyen területen.
Nekem csak egy példa, általában én is egyedül csinálom ezeket a dolgokat, de az úszásnál, mikor ugye hajnalba kellett menni úszni, akkor nekem volt egy segítségem, egy srác, akivel megbeszéltük azt, hogy akkor holnap reggel 6 órakor találkozunk, ha esik, ha fúj. És amelyikünk nincs ott, az egy ládasör. És reggel kinyitottam a szem, és szakadt az eső. És az volt, hogy mindegy, ez biztos le fog menni, úgyhogy nekem is le kell menni, mert akkor egyébként. És akkor így kezdődött.
Emlékeztek arra, hogy miért kezdtetek el sportolni?
Én a munka miatt annak idején nagyon sok volt mennyiségre is, meg a stressz szint is nagyon magas volt, és nekem az orvosom javasolta, a körzeti orvos,
aki
látta, hogy igen, gyakorlatilag receptre írták fel, hogy sportoljak valamit, és akkor szóba került a futás, a bicikli és az úszás, hogy ezek közül választhatok, mert hogy ezek jót tesznek az ilyen típusú terhelésre, tehát a stressz terhelésre. És mivel nagyon sokat éjszakáztam, igazából nem jött szóba sem az úszás, sem a bringa zuglóban éjszaka, úgyhogy én kimentem futni a köröket az atlétikai pályára még annó 2000-es évek elején.
Nekem a futás az valahogy szerintem az iskolai vagy a középiskolai tornóórákkal jött. Gyakorlatilag általános iskolában is és középiskolában is olyan iskolában jártam, ahol egy tér volt a közelben, és az ott adta magát, hogy ott kellett futni a Coopert, meg a hosszabb távokat. Úgyhogy a futás az inkább így velem maradt, és mint eszköz ezt így alkalmaztam így a munkából való kiszakadásra. A tenisz az pedig mindig egy ilyen vágy volt. Nem tudom egyszerűen, nem is tudom megfogalmazni miért, és olyan 2006-7 magasságában valaki helyére be tudtam kerülni egy edzőhöz, és onnantól kezdve gyakorlatilag tavaly előtt volt egy év kihagyás, költözés, meg éppen azért, mert munkában nagyon sok minden volt. Ott egy kicsit kihagytam, de most visszatértem, és gyakorlatilag nincs az a szituáció, ami miatt én lemondanék egy teniszórát. Ha fáj a lábam, akkor is megyek teniszedzésre.
Hát ugye mondtam, hogy általános iskola és tesi tagozat, és azért ott megszerettették velünk a sportot, és annó valóban úgy volt, mint hogy talán most is, hogy ha jól emlékszem, napi 2 tesi óránk volt. És mellette ugye kellett vagy atlétikázni, vagy úszni, vagy kajakozni, meg közben lettem ott iskolában tornász, meg kész, szóval sok minden volt így, és akkor emellett ugye a pingpong maradt, és akkor ezt az egész szeretetet vittem tovább. Nem is tudom elképzelni, hogy lenne ez nélküle.
Szerintetek számít az, hogy valaki sportos családban nő fel? Ti például át tudtátok adni a sport szeretetét a családon belül?
Nálam így van, szóval érdekes ez. 3 gyermekem van, Márk az teljesen átvette, sőt, tök jó, mert mert túlszárnyalt, és tényleg le a kalappal. A másik kettőnél Patrik 13, ő a legkisebb, ott majd kialakul, hogy mi fog történni, a középső Fanni pedig kicsit mozgott, aztán kicsit nem mozgott, szóval én azt gondolom, hogy biztos, hogy látnak példát, biztos, hogy vesznek át dolgokat, és aztán mindenki is a saját személyiségére formálja ezt a szituációt szerintem.
Igen, ez szerintem is így van. Lacékkal vagy Lacival ellentétben nálunk a családban ez nem volt hagyomány, sem anyukám, sem apukám nem sportolt versenyszerűen vagy napi rendszerességgel. Ezzel együtt az én életemnek fontos része. Nekem egy mindig kislányom, aki most már idén 17 éves lesz, és igen, az emesének mi adtuk tovább azt a sportszeretetet, karatézott is, aztán nagyon sokat, tehát 7-8 éven keresztül táncolt, itt balettom, musical, hip-hop, minden volt, és aztán ami az örök szerelem neki egész 3 éves kora óta, az a lovaglás. Úgyhogy hát ez nem egy stresszmentes sport a szülőknek, vagy szülőként, volt is már balesetem esének. Nem mondom, hogy nem jobban örülnék, hogyha teniszezne, vagy sakkozna mondjuk a gyerek. Ráadásul most már ugrat, tehát ez a minden, hogy ugrat, és heti 4-5 alkalommal megy. Viszont félelmetesen erős benne a kötelességtudat, tehát ez a lovaglás, ez egy olyan sport, ami nagyon erre neveli, úgyhogy támogatjuk ebben őt, ahogy tudjuk.
Nálunk hasonlóan volt, mint Éviéknél, hogy a szüleim nem sportoltak, úgyhogy nem tudom, hogy bennem honnan van ez a nagy mozgásvágy.
Hát az orvos fölírta.
Ja, igen, tényleg. Úgy kezdődött. És megmaradt most már lassan 20 éve. A gyerekek viszont, ők ebben nőttek föl, hogy én is és a férjem is nagyon szeretünk sportolni, úgyhogy nekik ez természetes volt ez a közeg, és nem erőltettünk soha semmit, úgy voltunk vele, hogy ami megtetszik nekik, ahhoz a sporthoz csatlakoznak. És szerencsére tetszik nekik a sziklamászás is, meg a futásnak az a változata, amit a férjem csinál, ez a tájékozódási futás, ami nagyon bevált a gyerekeknek, ők ezt nagyon élvezik, úgyhogy ebből egy ilyen családi program lett nálunk, és én azt látom, hogy ők is olyan aktív kis emberek, mint mi vagyunk. Néha szoktuk ötvözni a sportokat, hogy például elmegyünk futni, és akkor a gyerekek bringával kísérnek minket, ez is egy tök jó családi program. Uh-huh. Csak annyi, hogy tudja az ember, hogy nem olyan ütemben fog futni, mint ahogy szeretne, vagy gyakrabban kell megállni a gyerekek miatt, de igazából ez egy ilyen elviselhető kompromisszum.
Igen, bocs, ez nálunk is, ja. Család kísér biciklivel mondjuk, vagy rollerrel.
És nagyon élvezik. Mm. Tehát, hogyha olyan útvonalat néz ki ilyenkor az ember, ahol fel lehet fűzni akár egy kilátópontot, vagy geoláda keresést, és akkor megállunk 10 percre, és nem futunk tovább, hanem kincsvadászat van, akkor ebből egy ilyen kis családi program is kerekíthető egy hétvégi hosszú futásból.
Nálad mekkorák a gyerekek, Andi?
Nálam 5 és 7 évesek, 2 fiam van.
Akkor kell nekik a mozgás, gondolom.
Igen, ők nagyon aktívak, tehát olyan energiaszintjük van, hogy mondjuk egy ilyen hétvégi futóverseny, kirándulás kombóból hazaérünk, és ők még kimennek trambulinozni. Tehát mi kidőltünk, a férjem is, meg én is, és ők ilyenkor kimennek, és vagy mennek egy kört bringával, vagy még trambulinoznak kint. Úgyhogy nekik ilyen kimeríthetetlen energiaszintjük van.
Mit szól a környezetetek a hobbitokhoz, a sportoláshoz? Milyen visszajelzéseket szoktatok kapni?
Nekem az asztali tenisszel kapcsolatban, egyébként ez nagyon fontos, van a pingpong, meg az asztali tenisz. A pingpong az, amikor fölfelütik a labdát, az asztali, amikor lefelütik, szóval ez a különbség. Majd ezt nézzétek meg, hogyha valaki így odaáll az asztalhoz, hogy mi az amatőr, meg a profi. Szóval ott az van, hogy nagyon sokan ismernek, és hál' Istennek, ezért vannak telefonok, megkeresések, lejönne, játszunk, úgyhogy ez a része, ez így működik. Meg amit a legelején mondtam, hogy az összes sportág azzal, hogy kapcsolatrendszerre kialakult egy csomó sportágon keresztül, és van egy csomó ismerettség, így nagyon sok színű lehet. Szóval most, bocs, eszembe jutott, tegnap hívtak föl, hogy hétvégén lehetne menni Bovecbe raftingolni, tudunk-e menni. Oda is szoktunk egyébként járni egyébe, nyáron kim vagyunk egyszer-kétszer, vagy most konkrétan mondtam, hogy most nem tudok menni, de például rafting, kanyoning, nagyon sok lehetőség van szerintem, csak nyitott szemmel kell járni, meg nyitottnak kell lenni. Meg ezeket be kell vállalni.
Hát nálunk a család egyértelműen támogatja, de igazából egyensúlyban is van a családon belül, hogy mindenkinek megvan a sportideje. Tehát ahogy említettem, az emesének a lovaglás, az is nagyon sokszor kimegyek vele a lovardába, tehát én is támogatom őt ebben, nem is kérdés. És mivel elég nagy lány, én is elmondom neki, hogy én pedig most elmegyek futni, teniszezni, tehát nagyon egyensúlyban tartjuk azt, hogy ahogy neki is fontos, úgy nekem is fontos a sport. Kollégákat kérdezted még, a kollégák is nyilván tudnak erről, és én a magam részéről nagyon támogatom őket abban, és buzdítom is őket, hogy ők is éljenek ezzel. Itt most kiemelem azt, hogy például a pandémia, vagy itt a home office alatt folyamatosan mondtam nekik, hogy igenis ki lehet menni, ki kell menni, mozduljatok ki. Ha ebédidőben nem érdekel, hogy mikor menjetek is sétálni, vagy futni a Margit szigetre, tehát azért, mert mondjuk zárt térben nem lehet sportolni, attól még igenis ez nagyon fontos. Úgyhogy én a kollégákat is nagyon erre buzdítom, és egyébként én azt fel is vállalom, hogyha úgy éreztem, hogy mondjuk ebédidőben volt egy kicsit jobb idő, akkor én az ebédidőt arra használtam, hogy futni mentem a Margit szigetre. És én például ezt tudták a kollégáim is, megbeszéltem velük, pontosan azért, hogy én is tudjam nekik biztosítani ugyanezt a feltételt, hogyha ők is szeretnének sportolni. Úgyhogy a környezet az teljesen elfogadó és támogató egyébként, és én is próbálok ilyen lenni a környezetemmel.
Randi, amikor te mondjuk elmész egy napos futásra, akkor nem néznek csodabogárnak?
Hát a családom nem, ők ehhez már hozzászoktak. Igazából támogatnak is, tehát a szüleim is, a férjem is, gyerekek is ezt így elfogadták. Amiből nagy ritkán szokott feszültség lenni, az a verseny előtti időszak, amikor több kilométer van, és akkor több időt vagyok távol, és esténként van, hogy a gyerekekkel elmegyek én is aludni ilyen 8-9 óra között, akkor azért ugye a férjem szokta nézni a naptárat, hogy mikor jön most már el a verseny, és mikor lesz túl ezen az időszakon. De hozzászoktak ehhez a hobbihoz. Inkább olyanoktól szoktam megkapni, hogy ennyit sportolni nem normális, akiknek ez újdonság, hogy lehet ennyit is sportolni.
Egyébként csak azt akartam hozzárakni, hogy a család és általában csak akkor alakul ez így ki, hogyha a család elfogadó, szerintem, és akkor simán össze lehet fűzni ezeket a programokat, mert most nekem is eszem, hogy volt olyan, hogy Velencén ilyen duatlon, hogy bármegy, akkor családostul lementünk a partra, ők pancsisztak, én elmentem futni mindent, és vissza is utána együtt lángosoztunk, aztán hazajöttünk. Szóval tök jól össze lehet ezeket rakni, hogyha megvan ez a támogatottság. Egyébként azt meg maximálisan is aláírom, hogy amikor mondjuk megjelent egy újságcikk, hogy 50 fölött és mit tudom én, triatlon, és akkor azt mondták, hogy igen, ez a két variáció volt, hogy volt, aki azt mondta, hogy fú, szuper, gratulálok, meg tök jó, meg hogy csinálod, meg volt az a másik, hogy Úristen, minek, meg hagyj már abba. Szóval...
Andi, amikor 8-9-kor fekszel le aludni, az azért van, mert annyit edzel és fáradt vagy, vagy azért, mert az edzés része, hogy sokat aludjál?
Is. Általában elfáradok ilyenkor, tehát amikor van egy munkanap, utána van a család, és utána még így futok is, akkor én 8-kor használhatatlan vagyok. Tehát velem se beszélgetni nem lehet már ilyenkor, én ilyenkor vágyom rá, hogy minél előbb ágyba kerüljek. És még így az előző témára egy annyit szerettem volna mondani, hogy igen, ez amikor megkapja az ember, hogy milyen csoda bogár, hogy ennyit sportol. A másik, amit szoktak kérdezni, hogy van erre ennyi időd. És nekem annak idején jutott eszembe, hogy mennyire fonák a világ, hogy az a furcsa, aki ennyit sportol, holott igazából szinte bárkinek lehetne ennyi szabad ideje, hogyha mondjuk nem tévé előtt ül, vagy nem kütyű előtt ül, vagy nem tudom, facebookozik. Tehát, hogy ez valahol így az ember életében egy ilyen döntési pont, hogy felosztja úgy a hetét, hogy a sport férjen bele, és akkor más dolgok, ami valamennyire időrabló, arról viszont lemond. És igen, sokszor megkapja az ember, hogy ez így hogy fér bele, de hogyha úgy döntök, akkor bele tud férni.
Szoktatok szünetet tartani a sportban? Tehát van olyan, hogy nyaraláskor nem mentek edzeni?
Most az jutott eszembe, hogy tavaly nem nagyon voltunk már ugye külföldön, de most, hogy tavaly előtt például Erzsébetben voltunk, és én úgy volt, hogy most akkor egy hétig nem. Aztán kimentem az Erkélyre, és láttam reggel, hogy egy csomó ember rohangálott, ugye. És akkor, hát akkor azért cipőt csak vittem én, és futócipőt, és tök jó volt. Szóval lehet, hogy nem olyan rendszeresen, de az ember vagyis én ilyen mozgok, meg megcsinálom. Illetve ami még fontos dolog, hogy mivel elég rohanó világban élünk szerintem, ezt is egyszer így megemlítették nekem, elmentünk üdülni, és a negyedik napon volt az, amikor azt mondták, hogy mi történt, Laci, most itt ülsz a fenekeden már fél órája. És akkor, mert addig az ember jött meg, ment. Úgyhogy vagy a Velencei tóra megyünk, akkor is biztos, hogy bele fog férni a futás, Velencei tó kerülés. Szerintem ez benne marad.
Nekem nem minden esetben az a sportág marad benne, amit egyébként, tehát a futás és a tenisz, vagy a crossfit. Mi rövidebbeket megyünk nyaralni, és általában mindig aktív kikapcsolódás, tehát mondjuk része a bringázás. Mondjuk a Balcsira lemegyünk, ott biztos, hogy bringázunk, vagy Villányba elmegyünk, ott is biztos, hogy bringázunk. Tehát azt mondom, hogy a futás, a tenisz az kimarad ebből a szempontból, azok pihentetve vannak, viszont mindenképpen aktív kikapcsolódás a nyaralás nálunk.
Nálunk kétféle nyaralás szokott lenni, van az aktív, amikor kettesben megyünk, és akkor a gyerekek a nagyszülőknél maradnak, milyenkor általában elmegyünk hegyet mászni, sziklát mászni, tehát akkor igazából a sport köré épül az a nyaralás. És van a másik, ami nem annyira passzív, de passzívabb, amikor a gyerekekkel megyünk, de az meg más miatt aktív. Tehát akkor a két fiú gyerekkel kirándulunk, bringázunk mi is, úszni szoktunk. Tehát ez egy másik típusú nyaralás.
Mi a véleményetek, aki sportol, az tudatos az élet más területén is?
Szerintem egyértelműen. Legalábbis én most a saját példámból tudok kiindulni. Igen, pénzügyekben, időtervezésben, struktúráltságban, napi élet, illetve egy kicsit akár még előrelátásban mindenképpen tudatosság jellemez. Valahol azt gondolom, hogy a 24 órában nem is férne bele minden nap mondjuk a sport, vagy heti többször a sport, hiszen itt mondjuk még azt is akár előre kell gondolni és megtervezni tudatosan, hogy mikor eszem meg az ebédet, hánykor fogok menni futni, meg kell nézni, most mondok egy példát, akár még az időjárás előrejelzés, tehát valamikor már pár nappal korábban megnézem, hogy körülbelül ott akkor jó, hogyha ott lesz jobb idő, vagy olyan futóidő, akkor hogy tervezzem az egész napomat. Tehát ez tudatosság nélkül azt gondolom, hogy nagyon, nagyon nehéz lenne.
Igen, aki annyit sportol, mint mi, ott szerintem kell is, hogy tudatos legyen az ember, mert úgy fér bele egy napba minden. Tehát, hogy több lábon áll az ember, munka, család, sport, ahhoz, hogy így minden megkapja a kellő időt, tervezni kell tudni.
Igen, én ugye ezt mondtam, akartam, hogy az időgazdálkodással indul, és akkor utána ez mindenre kivetül, hogy akkor mit, hogyan és mikor csinálok, és mikor találom meg azokat a pontokat, mikor tervezem be. Való futás előtt azért 3 órával már ne nagyon kajáljak, mert az úgy nem lesz jó. Igen, és akkor, ha fúj a szél, akkor... Szóval nagyon-nagyon sok minden, és ezt meg kell tervezni, és fejben tök jó lehet egyébként játszani, én azt gondolom, és lehet, hogy ez a munkába is sokat segít, mert a kreativitást is növeli, hogy mi van akkor, ha így vagy úgy, és akkor, és mégis meg akarom tenni azt az aznapi dolgot, akkor, hogy több lehetőséget dolgozok ki.
Erre van egy ilyen személyes példám is. Tavaly, miután elindult ez az elrendelt home office, mindig szerdán mentem be a céghez, és gyakorlatilag, amikor bejött ez a félmaratonra készülés, meg ilyen edzésszerűen, hogy van egy rövid futás, egy közepes, meg egy hosszú, a rövid futást mindig arra építettem fel, amikor bent voltam a cégnél, és vittem a futócuccomat, tehát dolgoztam, és akkor mondom, hazafelé jövet, akkor gyorsan lefutom azt a rövidet a Margit-szigeten, és akkor hazamegyek, és akkor ezzel már pipa is ki is van, mert ezt már akkor teljesítettem is. Úgyhogy de ezt is úgy olyan szépen mozaikszerűen, vagy ilyen puzzle-be össze kell rakni. Én azt gondolom, hogyha tényleg ennyi mindent be akarunk tuszakolni, ahogy Andi is mondta, hogy család és munka, meg akár még egy kis pihenés is otthon, akkor egyszerűen ez nem megy enélkül, hogy ezt a kis darabokat mindet tennénk össze.
Aki sportol, annak a kihívás sokat jelent szerintem, tehát az benne van a műfajban. Mi volt a legutóbbi kihívás, amire büszkék vagytok, hogy megcsináltátok, és mi a következő? Lehet szintidő, verseny, egy új mozdulat, bármi.
Én amit említettem, amire büszke vagyok, az a 2 évvel ezelőtti Balaton mennek, ugye ez a speciál volt, amikor a fél táv és a teljes táv közötti Ironman-t csináltam meg, és ezért a cél most az, hogy a teljeset most így megcsinálni, vagy augusztusban Nagyatádon, vagy szeptemberben Kenesén. Szóval ez is a tervezés, hogy majd hol fogok éppen tartani a felkészülésben. És ehhez még jött annyi, hogy mivel úszni is kell sokat, és ugye 3800-at kell úszni, ezért akkor miért ne férjen bele egy Balaton átúszás, mert hogyha beregisztráltam, erről beszéltünk az előbb, egy beregisztráltam Balaton átúszásra, akkor kaptam egy edzéstervet, és akkor úgy tulajdonképpen, ha már az 5200-t leúszom, akkor 3800 meg bőven benne van, úgyhogy nekem ez lesz nyárra.
A fél és az egész Ironman között mi a különbség?
Hát a féltávnál ott 1900-et úszol itt duplát 3800-at, a féltávnál 90-et tekersz, itt 180-at tekersz, a féltávnál egy fél maratont futsz, itt meg egy teljes maratont. Szóval pont a kétszerese.
Éva, nálad volt a félmaraton, ugye?
Igen, és ez egy egészen új történet, de nagy sikerélmény. Soha nem éreztem vonzalmat, hogy ilyen versenyekre, futóversenyekre elmenjek. És tavaly szeptemberben az egyik barátnő mondta, hogy hát, hogyha már ilyen sokat futok, és ilyen szépen gyorsulok, akkor miért nem megyünk el, és egy ilyen nagyon erőteljes, határozott felkészülésbe kezdtünk, akkor jött ugye ez a crossfit edzés is, és gyakorlatilag november közepén erre büszke vagyok, hogy egy nagyon jó eredménnyel, egy 57-es eredménnyel sikerült a félmaratont lefutni, így elsőre, úgyhogy ez egy büszkeség. Akkor kérdezték egyébként tőlem ezt a 44 kilométert, hogyha ez ilyen gyorsan, ilyen, stb., akkor ez adja magát, hogy tovább lehetne készülni, és itt pont szerettem is volna itt megemlíteni, hogy Andi mondja a 111-et, Laci mondja a 44-et, és valahol én megálltam ennél a 21-nél, erről egyszer azt olvastam, hogy ez a 21 kilométer, ez egy szerethető táv. Ez nekem annyira megtetszett ez, hogy ez egy szerethető táv, és én azt gondolom, hogy én nekem ez a szerethető táv maradt, ez a 21 kilométer, úgyhogy nem ambicionál, hogy tovább feszítsem magamat, már csak azért sem, mert ezt megpróbálom úgy tartani, ezt a sportot, hogy ez az öröm legyen, és ne a megfeszülés. Egyébként cél az van, havi 100 kilométer futás januáról, ezt minden hónapban teljesítem, és ez éppen elég nyomást ad, amikor ránézek a naptára, és már május 15 van, és például most május, nem is tudom, 20-a van, és még csak 48,7 kilométer van, és itt lebeg előttem, hogy egyre kevesebb időm van, de eddig még volt akkor, hogy az utolsó két napban háromszor indultam elfutni, de úgy nem zárulhatott hónap, hogy a 100 kilométer ne legyen, tehát hát ez a kitartás, amiről korábban beszéltünk. Úgyhogy ez a cél, hogy ezt ebben az évben végig is csináljam.
És szerintem ez nagyon jó, hogy nem tolod azt, hogy minél többet, hanem hogy az öröm maradjon meg, mert szerintem ez a lényege az egésznek.
Andi, de mire készülsz most?
Én most a nyári pihenésre, én nyáron nem szoktam olyan sokat futni, én a meleget nem bírom, mint télen nagyon szívesen futok, akármilyen hidegben, a nyarat azt nem igazán szeretem. Ősszel szeretnék újra elkezdeni felkészülni a Balatonkörnek, ami 220 kilométer. Erre készülök most jelenleg így egyelőre csak fejben, utána majd, hogyha jön a hűvösebb idő, akkor elkezdek rá készülni újra.
Andi, ez egy folyamatos futás, ez a 220, vagy pedig egy ilyen kocsmatúrához hasonlítható, meg-megállókkal tarkított, felfrissítő üdítőkkel és fröccsökkel tarkított út?
Ez egy folyamatos, olyan a szintidő, hogy itt menni kell, tehát nem lehet megállni, főleg az én tempómmal. Aki gyorsan fut, az azért nem áll meg ilyenkor, mert hogy preszt is, hogy hamar beér, aki meg olyan lassú, mint én, az állandóan harcol a szintidővel, ő meg azért nem áll meg. Tehát szoktak lenni ilyen kocsmázások, amikor mondjuk van egy edzés és egy terepfutás, és átfutok egy kisebb falun, ahol van egy kocsma jégkrémmel és kólával, akkor ott meg szoktam állni, tehát azt nagyon szeretem, de így a versenyekben nekem ez nem, időben nem fér bele.
Egy Balatonkör mennyi idő neked mondjuk?
Hát van rá 32 óra, hogy körbeérjen az ember, és attól függ, hogy ki mennyire gyors, nekem ugye nyilván a szintidőn belüli beérés lenne a cél.
Már voltál Balatonkörön?
Voltam a négy naposon, amikor ugyanez a 220 kilométer a táv csak négy napra osztva, tehát 4x54 egymást követő napon. Illetve én ennek már nekifutottam ennek az egy körnek 2018-ban, amikor nem sikerült, ott nagyon csúnyán elvéreztem ezen a versenyen a 80. kilométernél.
De ott volt vihar meg minden, nem?
Hát, vagy nem tudom, én a viharig már nem jutottam el. Nekem akkor volt otthon egy 4 és 1-2 éves gyerekem, ja. Úgyhogy én olyan hullafáradtan álltam már a rajtnál, hogy igazából én ott mentálisan nem álltam készen, tehát az edzés munkát beletettem. Szerintem fizikailag jól voltam, viszont nem az az élethelyzet volt, amikor nekem ezt be kellett volna vállalnom, és nekem ez egy nagy kudarc volt, én utána egy évig nem is futottam, és utána kezdtem el nagyon fokozatosan is csak annyit, amennyit élvezek, és most úgy érzem, hogy talán beleférhet a jövő évbe.
Laci említette még a beszélgetés elején, hogy a kudarc tűrő képességet is javítja a sport, ezt ti is így látjátok?
Hát szerintem pont, amit most említett, hogy a kritikát is, szóval én úgy vagyok, a kritikát is úgy fogadom, hogy nézzem meg, hogy mi az, amit én ki tudok bele venni jót, és a kudarcot is, hogy okay. Szóval szerintem, aki dolgozik, az hibázik. És ez ugyanúgy a sportra is igaz. Csak hogyha leveszem belőle azt, hogy mit rontottam el, akkor utána az egy nagyon-nagyon nagy fejlődés és tanulás szerintem.
Igen. Igen, tud adni pofonokat a sport azért, szerintem, legalábbis nekem volt ilyen, és úgy gondolom, hogy megérdemeltem, és jó, hogy erre rávezetett, hogy nem kell mindig tovább menni, mindig többet vállalni, hanem nézni kell azt is, hogy milyen életszakaszban van az ember, és hogy igazából alázatra tanított, tehát én túl gyorsan akartam túl nagyot, és azért nekem egy óriási pofon volt ez az év, és utána egy évig gyógyult így a lelkem, és én akkor jöttem rá arra, hogy nem volt bennem elég alázat ez iránt, a sport iránt.
Még csak annyit, Évával a crossfitnél is például a súlyemelés. Ott én nagyon-nagyon megkaptam, tudom, hogy azért valamekkora egó kell, csak az nem mindegy, hogy mekkora. És amikor ott a súlyokat mondjuk emelgeted, és nem úgy emeled, ahogy kellene, de te nagyon ügyesnek gondolod magad, szóval úgy helyre rakja az embert egy-két derék fájdalom, meg ilyenek, hogy igen, ott azért van az edző, hogy ott ő az okos.
Én ezt a kudarcot, ezt leginkább a teniszben élem meg, mert a futásban az egy kicsit olyan, hogy mondjam, futok, és ott egy kicsit jobban magam döntöm el, hogy mennyit futok, mikor futok. Ugye a tenisz az egy játék, ugye ott vannak külső körülmények, hát van egy ellenfél, hogy így mondjam, vagy edző, és nagyon rosszul tudom megélni, amikor mondjuk egy nagyon egyszerű labdát nem tudok visszaadni, egy fonák nem sikerül, vagy egy tenyeres, aminek már sikerülnie kellene, és nagyon nehezen dolgozom fel, hogy ez hogy nem sikerült most, és nagyon nehezen tudok ezen túljutni, viszont egyébként én azt gondolom, hogy a sport az egyben egy fejlődésre való nyitottságot is ad, ez benne mindig azt erősíti meg, nem azt, hogy akkor ennek nincs értelme, hanem azt, hogy én ezt meg szeretném tanulni, ezt jobban szeretném csinálni, én azt szeretném, hogyha minden fonákom tökéletes lenne. Tehát ad egy ilyen fejlődés orientált gondolkodást.
Mit használtok a sporthoz? Van-e kedvenc kütyütök, applikációtok? Vezettek-e otthon Excel táblát az eredményekről?
Nekem tavaly karácsonyra Jézuska hozott egy sportórát, és hát sajnos igen, a függőség már kialakult. Ugye ezek nagyon szép ilyen applikáció formájában tudják mutatni, meg mérni mindent. Úgyhogy amikor ilyen színes-szagos képen lehet látni azt, hogy egy hónapban vagy egy héten milyen sportot hányszor csináltál, és amikor nem elég pötty jelenik meg egy héten, nagyon rosszul tudom érezni magamat. Tehát ezek nagyon hasznosak, ezek a kütyük, ahogy mondtad, de oltárian észnél kell lenni, hogy ne vigyen függőségbe, vagy mondjuk a lépésszám. Tehát futok, és gyakorlatilag azonnal megnézem, ez most hány lépés, gyorsan szinkronizálom, és akkor most így a heti átlag lépésszám mennyi, hogy lesz, vagy este, amikor mondjuk szinkronizálok, ugye anélkül nem lehet már elaludni, akkor megnézem, hogy mondjuk ma egy olyan nap volt, amikor nem futottam, akkor mit tudom, én csak kutyát sétáltattam, és mondjuk csak mint a 6000 a lépésszám, hát nem olyan jó kedvel hajtom álomra a fejemet, úgyhogy ezzel szerintem azért óvatosnak kell lenni, mert nagyon szigorúvá tudja tenni az embert.
Igen, én a másik véglet vagyok, én nagyon szeretem a szabadságot, tehát hogy nem használok ilyen kütyüket. Én pont azt élvezem, hogy ilyen papíralapú térképpel megyek ki a szabadba, és akkor így megyek, amerre jól esik. Órám az van, el szoktam indítani, hogy mérje a kilométert, hogy a végén tudjam, hogy mennyi volt az annyi, meg az órát lássam rajta, hogy körülbelül mikor sötétedik, illetve versenyeken használom, amiatt, hogy tudjam, hogy állok a szintidőhöz képest, hogy mikor jön egy frissítő pont, de egyébként ennyi. Tehát, hogy én pont azt szeretem, hogy kiszabadulok, és akkor nem nyomkodok semmit, és nem nézek semmit.
ugyanilyen függőség az egyébként, hogy ugye méri ezt a kilométer, tehát a sebességet, hogy egy kilométert mennyi idő alatt futsz le, és amikor mondjuk van egy olyan, amikor mondjuk nem 5, mit tudom én, 30 alatt sikerül, hanem mondjuk már egy 5-50, vagy akár 6 fölé csúszik, mert egy kicsit lassabban fut az ember, akkor ugye az ember úgy elkezd, vagy én legalábbis elkezdek gondolkodni, hogy na hát ennyi, ez most hogy történhetett meg? Tehát itt is megjelenik az, hogy azt az egyensúlyt azért meg kell tartani, hogy ne toljuk túl azt, hogy ez valóban örömet jelentsen.
Nekem is akkor van öröm egyébként, amikor a végén beülök a kocsiba és szinkronizálom, és megnézem, hogy...
Körülbelül hány perc telik el, Laci, a futás lezárás és a szinkronizálás.
Olyan 4,5, és ebben benne van a nyújtás is. Igen, mert hogy ugye ugyanúgy, mint az előbb beszéltünk az úszásról, ha beregisztrálsz egy maratonra, akkor mondjuk szintén küldenek ilyen ingyenes edzéstervet, ami általában sablon, de tök jól lehet használni szerintem. És ugye én azért picit már így fejbe túltoltam, vagy nem tudom, de én bejelentkeztem púzuskontroll vizsgálatra. Megállapították, hogy hol van a zsírégető szakasz, melyik a lendületesebb, közben vérvétel volt, mindent ilyen nagyon tudományosan, és akkor most ezt nézem az órán, hogy melyik búzustartományba futottam, mennyivel futottam, mennyit futott, szóval igen. És akkor ebből iklasztul így összejönnek.
Most, fontos.
Igen. Egyébként azt mondják, bocsánat, hogy a lassú futás, szóval igazából a futás 70%-át lassan kéne futni, mert az erősít a gyorsra. Szóval amikor itt, nem tudom, én is körözgetek, és hogy néha hogy elfutnak mellettem, aztán két kör után hazamennek.
Ezt nekünk is mondta az edző, és a barátnőm mindig hív, hogy egy ilyen beszélgetős, tehát ezt hívja ő a beszélgetős futásnak.
Mert akkor az egyébként a púzus, hogy tudsz beszélgetni.
Így van, tehát ez a beszélgessünk. Na de hát csak nekem kedve. Ez a műfaj, ez a, hogy mi kimegyünk és végig beszélgetjük az egészet, tehát mondom, én biztos, hogy nem megyek senkivel, és biztos, hogy nem fogok beszélgetni, és egyébként de igen kellene, mert hogy gyakorlatilag az edző is azt mondja, hogy mit tudom én, két hetente egy hosszú és lassú futást, igenis, hogy egy ilyen beszélgetős futást kellene. És nem itt egy 15-16 kilométer. Tehát.
De nekem még akkor már csak annyi is a pingponghoz, hogy azt tanítani, hogy ugye a hölgyeknél vannak olyan csapattársak, hogy hölgyek, és jól játszanak, és akkor azt képzeljétek el azt, amikor így szembeállnak, ütik így a fonákot, ugye monotonon, és közben mit főztél? És így tik, hát ez volt, tik. Szóval, és így simán megbeszélgetik egy, mondom, úristen, és erről beszél. De jól érzik magukat az anyák.
Aki sportol, az biztosan egészségesen étkezik. Szerintem ez egy ilyen alapállítás lehet, de így gondoljátok-e ti is, illetve így van-e veletek is?
Pont nekem ez egy picit felmentést ad. Mert az a kütyű azt is megmutatja, hogy az nap éppen mennyi kalóriát égettél, és akkor azt át tudom számolni, mondjuk két túrórudiba biztos. De ne, egyébként nagyon rossz, hogyha valaki megnézni azt, hogy most letolok egy túrólit, szóval fordítva, és ezért most akkor fussak még 30 percet, úgy nem biztos, hogy kellene. De futás után, vagy például crossfit edzés után, ugye azt is mondják, hogy szénhidrátot pótolni kell edzés után. Én a citromos gösszert bontottam föl. Azt mondták, hogy nem vagy okos, de mégis mindegy, és működött.
Hát, hogyha létezik olyan fogalom, hogy sporttudatosság meg egészségtudatosság, akkor én inkább a sporttudatosba sorolnám magamat, egészségtudatosba kevésbé. De ha étkezés, akkor próbálok figyelni, és én alapvetően a fehérje dús meg a fehérje alapú táplálkozásban hiszek. Ebben volt jó tapasztalatom is, amikor csak így étkeztem, meg a paleolit táplálkozást követtem. Most nem ez az időszak van, tehát nálam is vannak hullámok, és egy kicsit igen, amit a Laci mondott, hogy nem hogy felment az, hogy futok, de hogy igen, hogyha az ember mondjuk heti 5-ször sportol, akkor ahhoz igenis kell olyan táplálék, vagy olyan...
Egyébként el is fogyna.
Így van. Illetőleg amire még próbálok figyelni, a protein bevitelre, hogy sport után mondjuk az izmaimat egy kicsit feltöltsem, vagy visszatöltsem. Ezt úgy olvastam, hogy ez fontos az izmoknak a karbantartása, ez gyakorlatilag olyan, mint a szervezetnek a C-vitamin. Úgyhogy ha éppen olyan úgy érek haza, vagy úgy vagyok sport után, akkor biztos, hogy iszok egy ilyen proteinséket. Egyébként pedig a CrossFitnél azt vettem észre, és még ez is táplálkozás, hogy írtózatosan éhessé tesz. Tehát a futás engem nem is, de ez az erősítő edzés, hát utána, nem tudom, két napig mindent fel tudnék falni, szóval ebbe elég nehéz azt beletenni, hogy csak zöldséget meg gyümölcsöt tegyek, úgyhogy ez is befolyásolja.
Andi?
Hát én táplálkozás tudatos nem vagyok, ez egészen biztos. Én röviden úgy tudnám összefoglalni, hogy akkor eszem, amikor éhes vagyok, és azt, ami éppen akkor jól esik, és így kettő között meg nassolok rengeteget. Én nagyon szeretem a chipset, a csokit, az édességeket, és ebből megszámlálhatatlan mennyiséget képes vagyok bevinni egy nap. Igazából tudom, hogy mit kellene fogyasztanom, tehát én dolgoztam együtt dietetikussal, amikor készültem a Balaton körbefutására, de nekem ehhez nincs türelmem, és nem is kívánom. Tehát, hogy most a rostbevitelre figyeljek, vagy a fehérjére, vagy tőlem ez nagyon távol áll. Én ennek nekifutottam többször, tehát érzem, hogy ez egy jó dolog, csak valahogy velem ez nem kompatibilis. Egyetlen egy olyan helyzet van, amikor erre hajlandó vagyok, azok a versenyek. Tehát, hogy anélkül, hogy figyelném a szénhidrát, meg a folyadékbevitelt, anélkül nem tudnék ennyit futni, tehát ott nagyon hamar lemerülnék. Úgyhogy olyankor figyelek óraműpontossággal, tehát hogy minden órában meglegyen a szükséges energiabevitel, de így ezen kívül nem.
És akkor a gyerekek nálatok nagyon boldogak, mert anya mindig chipset eszik, és akkor a gyerekek is mindig chipset esznek, és csokit.
Én dugiban eszem ezeket a dolgokat a kamrába elbújva, próbálom úgy csinálni, hogy ők ne lássák, mert hogy tudom, hogy ez nem jó, és rájuk figyelek, ráadásul a férjem, ő meg nagyon egészségesen eszik, de ő sem tudatosan, hanem ő meg azért, mert ezeket a dolgokat kívánja, ő nagyon sok zöldséget, gyümölcsöt eszik, és szerencsére a gyerekek erre az irányra kattantak rá. Úgyhogy ők megúszták ezt a nassolós vonalat, és nagyon ritkán kapnak rajta, hogy a kamrába elhúzódva én chipset ropogtatok. Szerencsére ebből kevés van. Úgyhogy ők nem ilyenek.
Sokat beszéltünk sportról, és ahogy titeket hallgatlak, valószínűleg ez a ti fő hobbitok. De belefér-e még más hobbi az életetekbe, ami kikapcsol, ami örömet okoz? Mi az a plusz egy még mindenkinek?
Én olvasni szeretek a futásról, hogyha nagy ritkán van idő, de más nem. Ha van szabad időm, akkor futok.
Én meg pingpong videókat nézni. Igen.
Nekem a kutyasétáltatás, ez már nem annyira új történet, most már Bella 3 éves lesz, de a kutyasétáltatás azért rengeteg időt elvisz, tehát hogyha tényleg nagyokat sétálunk vele, meg hát ugye meg vannak ezek a kutya találkozók, úgyhogy nekem ez a hobbim, ami egyben egy kicsit ilyen személyiségfejlesztő tréning, ő egy kopó és egy basset hound, roppant lassú, roppant komótos, roppant makacs, úgyhogy én azt gondolom, hogy a lehető legjobb személyiségfejlesztő a rohanó hétköznapokban. Mert hogy gyakorlatilag minden fűszálat 10 percig szaglászik, ezt nem mindenki bírja, én pedig kénytelen vagyok, de örömmel teszem lelassulni mellett, és nagyon jól türelemre tanít. Uh-huh. Úgyhogy ez a hobbi.
Néha jól esik ilyen bugyuta sorozatokat, vagy nem tudom, jó barátok? Nem tudom, ezt kérdezem. Szóval így nézem, és akkor a Chandlert meg ízét, és nagyon lebújtott agyi, és tök jó.
Két pasi, meg egy kicsi, az nincs meg.
De,
hát az alap.
Igen.
Szóval esténként az alap.
Ezeket szerintem így jó. Néha-néha.
Sport után kiengedni.
Így van.
Köszönöm szépen a beszélgetést nektek.
Köszönjük mi is.
Mi is köszönjük.